Köszöntelek benneteket sok szeretettel. Mielőtt bármibe belekezdünk, én is imádkozom röviden, jó, hogy Isten áldjon meg bennünket az ige hirdetés alatt. Mennyei Atyám, a názáreti Jézus nevében hálát adok ezért a mai alkalomért. Köszönöm, Uram, hogy itt lehetünk együtt, kereshetünk téged, és azért imádkozom, Uram, hogy szólj hozzánk ezen a mai napon, hogy élő igéket, élő beszédeket halljunk tőled, mint ahogy annak idején Mózes fölment a hegyre, hogy onnan élő igéket hozzon le a néphez. Uram, köszönöm neked, hogy itt most már nem csak Mózesek vannak, mert meg van írva, hogy mindjárt Istentől tanítottak leszünk, de ugyanakkor te használsz ige hirdetőket, használod a Szentírást, és használsz egyéb eszközöket is, de elsősorban a te beszédedet használod, hogy azt megelevenítsd a számunkra a Szent Szellem által, hogy mi elváltozzunk dicsőségről dicsőségre, Krisztus képére és hasonlatosságára, a Jézus nevében. Amen. Néhány szót magamról. Tehát valóban úgy van, ahogy Palkó testvérem mondta, de azért azt tudni kell, hogy hosszú és viszontagságos az én életem és sorsom. Jelenleg tehát most már évek óta, hála Istennek évek óta a budapesti Aratás gyülekezethez tartozunk a feleségemmel. Bár Sárbogárdon élünk, ez egy hosszú történet, hogy ez hogy lehet, de ez úgy lehet, hogy a Budapesten az Aratás gyülekezet az, és annak a lelkipásztora, Tóth Lajos barátom, akivel igazából egy nyomba vág a véleményünk, egy szellemben látunk, úgy érezzük, hogy Isten nagyon sok területen összerakott, összekötözött bennünket, és így van ez már évek óta, ugyanazokat a dolgokat látjuk, és úgy érezzük, hogy szinte többé-kevésbé ugyanazon az úton vezet bennünket Isten. Lajos barátomtól én nagyon-nagyon sokat tanulok. Én azt hiszem, hogy én többet tanulok tőle, mint amennyit ő én tőlem. És az ő személye nagyon nagy áldást jelentett a számomra az elmúlt években. Igazából 2007-ben találkoztam vele először, és utána ez a barátság, ez aztán egyre szorosabb lett, és a gyülekezettel is egyre szorosabb lett a kapcsolat. Hát, nagyon nehéz ezekről beszélni, mert ti is látjátok, szerintem pontosan látjátok, hogy ma a világon szinte mindenütt, de Európában különösen, és Európában különösen, a kereszténység, a külső kereszténység, ez a látható kereszténység lényegében egy haldokló formában van, egy haldokló állapotban van. Nagyon nagy szükség lenne megújulásra, ébredésre, szinte egész Európában. És én nagyon-nagyon tartok attól, hogy Európának a következő években, de már ez elkezdődött ez a folyamat, de hát nem akarok beszélni arról a migráns hullámról is, ami elérte Európát. Én tudom, hogy ezek között nagyon sok valóban szerencsétlen, nagyon nehéz sorsú ember is van. Én ezt pontosan tudom. De azt is tudom, hogy egy iszlám hódítás kezdődött el Európában, ezt konkrétan ki kell mondani, és nincsen ennek a hódításnak ellensúlya. Tehát én tudok nektek beszélni olyan nyugati városokról, ahol alig találtok keresztényt. Nem keresztény gyülekezetet, keresztényt alig találtok. És ehhez képest még Magyarország viszonylag egy üdítő helyzetben van, pedig itt is nagyon sok probléma van. De Európában ugye sokan félnek a keresztény üldözéstől. Hát azt mondta nekem múltkor egy lelkipásztor, hogy alig van keresztény, lassan alig lesz kit üldözni Európában. Óriási megújulásra van szükségünk, és én ma erről szeretnék főleg beszélni, hogy minek kell ahhoz történnie, hogy először a mi életünkben legyen egy nagy ébredés, mert először az ébredésnek bennünk kell történnie. Bennünk kell az ébredésnek történnie ahhoz, hogy utána Isten szelleme rajtunk keresztül kiáradjon a környezetünkre, és a környezetünkben változás történjen. Azért nem szeretnék magamról többet beszélni, még annyit hadd mondjak el, hogy ugye én vakon születtem, mint látjátok. Van egy feleségem és két gyermekem, ők hála Istennek látnak. A feleségem egy szép hölgy. Annak idején többen pályáztak rá, de hát nem tehetek róla. Én nyertem. Hát ezt megértem amúgy, de mindegy, jó, ez csak vicc volt. De természetesen a feleségem is hívő, egy istenfélő asszony, szereti az Urat, és hát nagyon nagy áldás ő az én számomra. Nem akarok magamról többet beszélni, mert az idő az az ellenségünk, a napok gonoszak, és nagyon korlátozva vagyunk az időben, és ezért engedjétek meg, hogy rátérjek Isten igéjére. Tehát azzal szeretném kezdeni, hogy tudjátok, hogy az apostolok cselekedeteiben, ami mielőtt Jézus felment volna a mennybe, azt mondta a tanítványoknak, hogy vesztek erőt, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nekem tanúim rögtön az egész világon, ugye? Nem ezt mondta, hanem egy a fokozatosságnak az elvét látjátok. Jeruzsálemben, Judeában, Szamáriában, és végül a föld végső határáig. Ugyanezt kell történjen a mi életünkben is, hogy amikor te az Urat követed, és mész a Szent Szellemmel előre folyamatosan, akkor a te életed üzenetet kell, hogy hordozzon. Tanú leszel. Jézusnak a tanúja leszel. Először Jeruzsálemben, ez a saját környezetünket jelenti. Aztán megyünk egyre kijebb, Júdába, Szamáriába, tehát már egyre nagyobb, egyre tágasabb területre árad ki az Isten szelleme rajtad keresztül, míg végül kiárad ez a kenet az egész világra. Ezt nem egy emberen keresztül akarja Isten nyilvánvalóan elvégezni, hanem az ő testén keresztül, a Krisztus testén keresztül, és ennek vagy egy része te és én. De mindegyikünknek van munkája, feladata, amit el kell végeznünk. És ami rendkívül fontos, hogy ezt az alapelvet látjuk az Ezékiel 47-ben is, ahol egy folyót látunk, a folyó, ami folyik kifele a templomból, és ahogy a templomból folyik kifele a folyó, ez a folyó még kicsi, még egy kis tavacska, még annyi se, de ahogy már megyünk előre ebbe a folyóba, ugye, és az angyal mindig, ahogy vitte előre a látomásba a prófétát, hogy mindig ezer singet mért, ugye először bokáig ért a folyó, aztán térdig, aztán derékig, aztán már a végén már igazából már csak úszni lehetett benne. Ez ugyanígy történik, hogy ahogy jön ki a folyó a templomból, és egyre nagyobb lesz, ugyanígy kell legyen az életünkben a Szent Szellemnek a munkája, hogy amikor újjászülettünk, akkor persze az ember úgy érzi, hogy hú, hát újjászülettem, beteltem Szent Szellemmel, ez mekkora megtapasztalás volt. Hát igen ám, de ez a folyóhoz képest ez még csak egy kis vizecske, egy kis erecske, egy kis valami, ami úgy bokáig ér. És elkezdesz járni a vízben, már jársz a vízben, elkezdesz járni az Úrral, de ebben az Úrral való járásban még van sok nehézség, és amikor a folyó térdig ér, az azt jelenti, hogy eljutsz egy pontra, amikor látod, hogy ez a járás ez már egyre nehezebb, és ekkor letérdelsz, és végre rájössz, hogy el kell kezdeni ima életet élni a térdeinken. El kell kezdeni imádkozni. Ezután az angyal megint mér ezer singet, ekkor már a vesédig, a derekadig ér a folyó. Itt már azt látjuk, hogy Isten a szíveknek és a veséknek a vizsgálója. Ekkor, amikor te már a térdeden imádkozol, és mész tovább ebbe a folyóba, akkor már Isten kezdi felszínre hozni az életedbe azokat a dolgokat, amiből még változnod kell. azokat a dolgokat, amiből ő helyre akar állítani, amiben gyógyulást és szabadulást akar neked adni. És ezután, ahogy mész tovább, már a végén megúszni való folyó lesz, ez már a Szent Szellemnek az a munkája, amikor már érzed, hogy igen, vannak harcok, vannak nyomorúságok, nehézségek az életben, de tulajdonképpen nem kell erőlködnöd, mert a Szent Szellem visz téged. Nem kell erőlködnöd, mert látod, hogy a bűnnek az erejét és az ördögnek a hatalmát a saját erődből úgyse tudod legyőzni. Ehhez Jézus Krisztusnak a segítsége kell. Nem kell erőlködnöd, mert látod, hogy a saját problémáidat úgyse tudod megoldani. Ez Jézus Krisztusnak a segítsége kell. Ehhez az kell, hogy te benne legyél ebbe a megúszni való folyóba, minél mélyebbre, fulladj meg ebbe a folyóba, azt ajánlom neked, úgyse fogsz bele fulladni. Mert ez a csodálatos az egészben, hogy a Szent Szellembe nem lehet belefulladni, ebből mindig több kell. És tudjátok, azt mondom nektek, hogy erre hívott el bennünket Isten, hogy az ő dicsőségéből egyre nagyobb megtapasztalásunk legyen, már itt, ezen a földön. Még egyszer mondom, mert mint hogyha kevés ember hallaná, valami gond van ott a fülekkel, már itt, ezen a földön.
Amen.
És mi nagyon sokszor a dolgokat áttesszük a mennybe, hogy majd a mennybe, majd a mennybe, majd a mennybe. Igen, majd a mennybe nagyon sok dologban lesz részünk, ott lesz igazából a kiteljesedés, ott fogjuk az Urat színről színre látni, de igazából Isten már itt a Földön elhívott arra, hogy az ő dicsőségében egyre mélyebben belemenjél. Akkor szeretnék föltenni egy nagyon-nagyon fogós és nehéz, és őszinte kérdés, amiért nem fogtok engem szeretni. Hol van ez a dicsőség ma az egyházban? Hova tűnt Istennek a kenete, Istennek a szelleme az egyházból? Emlékszem a 90-es évek elején, amikor én megtértem. Az egy fantasztikus időszak volt Magyarországon. Misi, te emlékszel erre? Sorra plántálták a gyülekezeteket, még a legkisebb egyházak, még a legkonzervatívabb felekezetekbe is beáradt Istennek a szelleme, és ha más nem, de legalább az újjászületésig nagyon sokan eljutottak. Emlékszel erre?
Igen.
Debrecenben hány gyülekezet jött létre 90-es évek elején? Csak beszélünk életgyülekezetéről, Jocóékról, de tudok más gyülekezetekről is, akkor ugye a tiétekről is tudunk beszélni, Magyarországon, más helyeken is, nem csak a hídgyülekezete, tudjuk, hogy a hídgyülekezetében volt Istennek a munkája talán a legerősebb, de minden más felekezetben, például a pünkösdieknél is, és máshol is, ahol Istennek engedtek az emberek, ott megújulások, ébredések voltak, gyülekezetek jöttek létre. A 90-es éveknek nagyjából talán azt mondom, hogy a 90-es évek közepéig egy dicsőséges korszak volt. Persze sok probléma, nehézség volt, de egy dicsőséges korszak volt, és tulajdonképpen abban emlékszem rá, hogy abban az időben egy még nagyobb hullámot vártunk, a kenetnek egy még nagyobb kiáradását vártuk, és aztán biztos emlékszel rá te is, Misi, hogy lehetett érezni, hogy a 90-es évek közepétől úgy lassan-lassanként mentek lefele a dolgok. Mentek lefele, és úgy 99-2000 után már aki úgy szellemi ember volt, és úgy az Úrban járt, az Úrral járt, az érezte, hogy valami nagyon-nagyon megváltozott. És valami nagyon megfordult. És nem jó irányba, hanem rossz irányba. És ma, 2018-ban azt kell mondanom, hogy én ennyi beteg, és ennyi mentálisan megkötözött gyülekezeti tagot gyülekezetekben még, ami most van, én még életemben nem láttam. És én 91-ben, mikor megtértem, hálát adok az Úrnak, hogy csőbe húzott engem. Nem mondta meg előre, hogy mi fog történni. És megtértem. Elhúzta az Úr előttem a mézes madzagot, mert tudta, hogy nagy nyomorúság vár ránk, de tudta, hogy a vége az csodálatos lesz. Tudta, hogy csatákat fogunk elveszíteni, de a háborút megnyerjük. És tudjátok, erről szeretnék ma beszélni, hogy Isten nem mondott le rólunk, és nem mondott le az ő népéről. Ezékiel könyvében két momentumra hadd hívjam fel a figyelmet. Az első momentum, amikor Ezékiel látta, hogy a jeruzsálemi templomból kivonult Istennek a dicsősége. Kivonult a népnek a bűnei miatt. És tudjátok, hogy egy hatalmas ítélet jött a népre, babiloni fogságba került, ugye az egyik rész, a másik rész az asszír fogságba került, már, az már előtte történt. Jeremiás is ugyanezekről beszélt, tudjátok, ezt ismeritek. Mikeás is profétált erről, mások is, nem mondok erről nektek semmi újat. Ez az egyik, amit látott Ezékiel. De látott Ezékiel mást is. Látott Ezékiel egy megújulást. Amikor a csontok recsegve, ropogva összeállnak, tiszta horrorisztikus jelenet, de aztán a végén izom, bőr és minden egyéb kerül rájuk, és akkor szellem jön beléjük, és fölállnak. Ezékiel 37. És Ezékiel látta Izraelnek a megújulását, és látta, hogy el fog jönni egy olyan korszak, amikor a dicsőség zúgva távozott el, de zúgva fog visszajönni a templomba. És erről nem szabad lemondani. Tehát erről nem szabad lemondani. És arról szeretnék ma nektek beszélni, hogy Isten milyen eszközöket hát akar igénybe venni az életünkbe ahhoz, hogy ez megtörténjen. Én ma Jákob életéből szeretnék nektek néhány momentumot felhozni, és egy nagyon humoros címet adnék az ige hirdetésnek. Azt a címet adnám, hogy Jákob létrája. Tehát, hogyha majd az internetre fölteszitek, akkor ezt a címet adjátok, hogy Jákob létrája. És akkor most Palkó testvéremet kérem, az én jobb és bal szememet, meg a magyar hangomat. És két igét fogunk felolvasni, jó? Bibliátokat nyissátok ki, akinek van, akinek nincs az a mobiljában. Szeretném látni, ahogy nyitjátok a bibliátokat, hadd lássam. És az első ige, amit felolvasunk, és akkor rögtön mind a két igét is majd olvashatod, 1 Mózes 28, 10-től 17-ig. Másik ige lesz majd, ahova tegyétek oda az ujjatokat, az a zsidókhoz írt levél, 11. fejezet, 21-es vers. Jó, adom neked akkor.
Jákob pedig kiindult Bérsebából, és három felé tartott. És jut egy helyre, hol meghálla, mivel hogy a nap lement vala. És vőn egyet annak a helynek kövei közül, és feje alá tevé, és lefeküvék azon a helyen. És álmot látta. Ime egy lajtórja van a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala. És ime az Istennek angyalai fel és alájárnak vala azon. És ime az Úr áll vala azon és szólna. Én vagyok az Úr Ábrahámnak, a te atyádnak Istene és Izsáknak Istene. És ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom és a te magodnak. És a te magod olyan részen, mint a földnek pora, és terjekszel nyugatra és keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a föld minden nemzetségei. És imé én veled vagyok, hogy megőrizelek téged, valahova mész, és visszahozlak e földre. Mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit neked mondtam. Jákob pedig fölébredt az álomból, és ezt mondta. Bizonyára az Úr van-e helyen, és én nem tudtam. Megrémül-e annak okáért, és mondta. Mély rettenetes ez a hely. Nem egyéb ez, hanem Istennek háza, és az égnek kapuja. Amen.
Oké, Zsidó 11, 21.
Hittáltal áldá meg a haldokló Jákob a József fiának mindegyikét, és botja végére hajolva imádkozott. Amen.
Amen. Köszönöm szépen. Felolvastunk két ige szakaszt. Jákob életéből két momentumot. Felolvastuk tulajdonképpen az elejét és a végét. Az elejét és a végét. Azért mondom így, hogy az elejét meg a végét, mert ami előtte volt, hogy hogyan csapták be Izsákot, meg az egytán lencsés sztori, azt azért nem akarok arról beszélni, mert az Jákobnak ez a furmányos, úgy is szokták mondani, egy nagyon ilyen, nagyon kanyhallós gyerek volt ez a Jákob. Ez egy ilyen furmányos emberke volt, és hát jól kicselezték Izsákot, és hát tulajdonképpen neki menekülnie kellett hazulról, mert az Ézsau megfogadta, hogy megöli őt. De mégis, tudjátok, ez csak kitérő, mégis azt mondja Isten, már az örökké valóságban Isten kijelentette, hogy Jákobot szerettem, és Ézsaut gyűlöltem. Ez egy nagy titok, nagy kérdés, hogy miért mondta ezt Isten. Hiszen tulajdonképpen Jákob egy gonoszságot követett el, hát kijátszotta a saját testvérét, és becsapta a saját apját. Tehát emberi mércével mérve azt mondhatnánk, hogy hát ez egy micsoda igazságtalanság Isten részéről. Igen ám, csak Jákobban volt valami, ami Ézsauban nem volt meg. Jákobban benne volt az elhívás. És Jákobban benne volt az, hogy neki az elsőszülöttségi jog nem véletlenül kellett, mert Jákob azt hiszem, hogy ő tudat alatt a szellemében érzékelte, hogy az elsőszülöttségi jogban több van már, több van, mint a vagyon, mert amikor ezt tudnotok kell, hogy a zsidók, az istenfélő zsidók, azok a szavakat nagyon komolyan vették. Tehát amikor egy apa megáldotta a fiát, azok a szavak, amiket az apja kimondott rá, az egész életébe elkísérték. Gondolj bele! Amikor én egyszer börtönbe prédikáltam, én nem leültettek ott, én álltam, és még aznap ki is jöttem. Börtönbe prédikáltam, és megkérdeztem az ott lévő emberektől, hogy hányatoknak mondta azt az apjuk, vagy az anyjuk, de főleg az apjuk, én az apjukra tettem a hangsúlyt, hogy fiam, meglátod, olyan hülye vagy, hogy egyszer úgyis ide kerülsz. Az embereknek a 90%-a föltette a kezét. Testvérek, az atyai szónak óriási hatalma van. Hogy te mit mondasz a gyerekednek? Hogy te mit mondasz a gyerekednek? Te nem tudod elképzelni, hogy óriási hatalma van. Végig kíséri az egész életét. Lehet, hogy nem tudsz neki átadni nagy vagyont. Nem tudsz neki átadni pénzt, nagy házat. De lehet, hogy mondasz neki egy mondatot, egy kulcsmondatot. És az a kulcsmondat bemegy a szívébe, és egy olyan magot ültet el benne, amiből olyan csodálatos dolgok fognak felnőni, hogy lehet, hogy a gyerekedből professzor lesz, holott te egy szegény ember vagy, és szegény körülmények között tudtad fölnevelni, de lehet, hogy a gyerekedet, amikor idős korában megkérdezik, hogy hogy jutottál ide, hogy te ilyen nagy ember lettél, lehet a gyereked azt fogja mondani, 10 éves voltam, amikor apám mondott egy mondatot nekem. Hogy fiam, ne törődj vele, csak csináld, úgyis sikerülni fog. Vagy valami hasonló. Egyszer mondta ezt egy lelkipásztor, aki nagyon gazdag lett, azt mondta, az én apám nem hagyott rám nagy vagyont, viszont olyan szellemi értéket hagyott rám, amiből én nagyon nagy vagyont tudtam csinálni Isten dicsőségére és Isten segítségével. Hatalmas dolgok vannak a kezedben. Nehogy azt hitt, hogy te szegény vagy. Óriási tévedés. Olyan hatalom van a szívedbe és a szádba, amit nem tudsz elképzelni. Csak nem mindegy, hogy ezt te mire használod. Mert ha elkezdesz átkozódni, akkor az lesz a vége. Elkezdesz áldani, és akkor is, ha látod, persze, ez nem azt jelenti, hogy ha a fiad, lányod hülyeséget csinál, akkor nem inted meg, és nem mondod meg neki. Ez nem erről szól. De az utolsó mondatod, az utolsó szavad, akkor is az legyen, hogy ne izgulj, fiam, lányom, menni fog, jó lesz a vége, jó lesz belőle, ne izgulj. Ezt elmondod egy 100-szor, 1000-szer, naponként elmondod egy 5-szer, 6-szor, vagy 2-szer, 3-szor, ezt csinálod 10 évig, ez a gyerekednek a sorsát determinálja arra, hogy egy tisztességes ember lesz belőle. Ezt hidd el nekem. És a zsidók, az istenfélő zsidók ezt nagyon komolyan vették. Jákob az áldásból nem csak annyit látott, hogy lesz egy nagy vagyon, és én leszek az Úr a testvéreim fölött. Az áldásban óriási hatalom volt. Amikor egy istenfélő zsidó ember rátette a kezét a fiára, vagy a szolgájára, vagy a beosztottjára, mint ahogy Mózes rátette a kezét Józsuéra, tudták, hogy ott szellemi közlés történik, abban óriási hatalom van. Testvérek, ma a keresztények ezt nem veszik komolyan. Materialisták lettek a keresztények. Nem hisznek benne. Vagy a kézrátételt ilyen karizmatikus hókusz-pókuszá tették, ilyen karizmatikus varázslásra, minden fűre, fára ráteszik a kezüket, akkor is, amikor nem kéne, és igazából nincs semmi eredménye. Akkor tedd rá a kezedet egy emberre, amikor egyértelműen a Szent Szellemtől van egy késztetésed, hogy most van felhatalmazás arra, hogyha ráteszed a kezedet, az az ember meg fog gyógyulni. Persze, ezen felül mindig kell gyakorolni egy általános hitet, ez így van, de a kézrátétel az nem hókusz-pókusz, az nem varázslás. A kézrátétel egy olyan valóság, egy olyan szellemi valóság, amit nem szabad elhirtelenkedni. És Jákobot megáldotta Izsák, és nézzétek meg, hogy mekkora hatalma volt az áldásnak. Jákobnak szinte menekülnie kellett hazulról, és ugye az ember azt gondolná, hogy találkozik Istennel, ugye Jákob lefekszik ott egy puszta kellős közepén, egy követ tesz a feje alá, nagyon rendkívül kényelmes lehetett ez a 5 csillagos hotel puszta, pár kő a fej alatt, az a párna, és Jákob álmodik, és találkozik Istennel. És ugye emberi számítás szerint mi Isten helyében mit mondanánk Jákobnak? Ennyi, bennyi, te gonosz ember, hogyan tehetted ezt, becsaptad az apádat, mindenkit kijátszottál, hát micsoda gonoszság ez. Ehhez képest Isten megjelenik Jákobnak, és bemutatkozik neki, és azt mondja, én vagyok a te atyádnak, Ábrahámnak, és a te atyádnak, Izsáknak az Istene, ugye Ábrahám volt a nagyapja, apja volt az Izsák, én vagyok Ábrahám és Izsák Istene, és gyakorlatilag egy olyan fantasztikus kijelentést ad Isten Jákobnak, és egy olyan csodálatos természetfeletti jelenségben van része Jákobnak, hogyha mi csak ennek a felét látnánk, szerintem magunkon kívül lennénk. Hát látja azt, hogy föl alá járnak egy létrán, ugye Istennek az angyalai, óriási, ez jobb, mint az RTL klub, ezt komolyan mondom, ilyen filmet naponta megnéznék, és az létra tetején ott áll az Úr, és az Úr beszél Jákobbal, és elmondja Jákobnak, fiam, megáldalak, sőt, az Ábrahám áldását tovább örökíti Jákobnak, azt mondja, te benned áldatnak meg a földnek a nemzetségei, ugyanezt az áldást kapta meg Jákob, és ugyanezt az áldást kapta meg Izsák. És mondok még egy érdekes dolgot neked, ugyanezt az áldást megkapta te, és ugyanezt az áldást megkaptam én. Azt mondod nekem, hogy miről beszélsz, ember? Örülök, hogy megkérdezted, válaszolok a kérdésedre, a Galata levélben világosan megvan írva, hogy Jézus Krisztus átokká lett érettünk, hogy mi megkapjuk mit? Micsodát kapjunk meg? Beszélj, jelezzetek vissza, ember! Mit kaptunk meg? Hadd halljam! Ábrahám áldását és a szellem ígéretét. Fantasztikus Ábrahám, Izsák és Jákob Istene a mi Istenünk. A mi Istenünk is. A zsidók Istene a mi Istenünk is. És ezt, amikor Isten megjelent Jákobnak, elmond óriási ígéret. Olyan ígéretet adott Isten Jákobnak, ami befedi az egész életét, egész életre szóló ígéretet kapott Istentől Jákob. Fantasztikus. Azt is mondta, hogy akárhova mész, mindenhol veled leszek. Óriási. Isten ezt mondja, akárhova mész, mindenhol veled leszek. És vissza is hozlak erre a földre. És neked adom ezt a földet. Stb. Stb. Föl kell Jákob, óriási élményben volt része, fantasztikus. Indul az élet, indul az új élet. Hú! Találkoztam az Istennel. Eljut Lábánnak a házába. Ugye az ember azt gondolná, hát ilyen bombasztikus isteni élmény után az út csak is fölfele fog vezetni. Ehhez képest Lábán házánál 20 vagy 21 nyomorúságos esztendő várt rá. Következőt szeretném elmondani. Te és én, amikor újjászülettünk, az újjászületésen keresztül Istentől megkaptuk ugyan ezeket az ígéreteket, mint Jákob. Ugyanezeket az ígéreteket, mint Ábrám, Izsák és Jákob. Még akkor is megkaptuk, ha ezt szó szerint nem hallottuk így, de amikor a Szent Szellem beléd költözött az újjászületés által, hát a Szent Szellem nem tehet róla, hogy hozza magával azt, ami az övé. Na most mi az övé? Minden. Hát akkor mit hozott magával a szívedbe? Hát mindent, nem? Nem hagyta kinn a felét, nem fért be a bőrönbe, bocs, ezt már nem tudtam hozni. Amikor az Úr beléd költözött, ő mindent beléd hozott magával.
Amen.
A mennyet. A mennyei Jeruzsálemet beléd hozta. Tudod, hol van a mennyei Jeruzsálem? Benned van a mennyei Jeruzsálem. Hát miért van benned a mennyei Jeruzsálem? Mert benne van a mennyei Jeruzsálemnek a királya. És hol van a királyság? Ahol a király. Hát ahol a király, ott a királyság. Hol van a királyság? Mit mondott Jézus? Hol van a királyság? A mi szívünkben van, bennünk és köztünk is van, mert amikor így együtt összegyűlünk, köztünk is van, de amúgy bennünk is van a királyság. Benned van a királyság. Én nem értem egyszerűen, hogy miért nem érzékelem, hogy annyira lelkesednek. Ha a Dow Jones indexről beszélnék, vagy mi ez a tőzsde, ami Amerikában van, akkor lehet, hogy ugrálnátok, vagy ámeneznétek, én nem tudom, de testvérek, figyeljetek ide, ébredjetek fel, olyan ígéret van bennetek Istentől, olyan potenciál van bennetek Istentől, amit nem tudtok elképzelni, én se tudom elképzelni, mert még a 0,5%-át se használtuk ki. Testvérek, van hova fejlődnünk. Bizonyám, van hova fejlődnünk. Amikor te újjászülettél, mindent megkaptál. Sőt, tovább megyek, hogy még egy kicsit csavarok a történeten. Még egy csavarok rajta, hadd gondolkodjál. Már a világ teremtése előtt Isten Krisztusban kiválogatott minket. Döbbenetes. Mi egy válogatott vagyunk. Válogatott csapat. És jobban játszunk, mint a magyar válogatott. Hála Istennek, de ez csak Isten kegyelméből van. És Isten minket már a világ teremtése előtt Krisztusban kiválogatott, és megadott nekünk mindent. Efézus 1:3. Megáldott minket Isten minden szellemi áldással Krisztus Jézusban a mennyekben, aszerint, amint elhívott minket magának, az ő dicsőségének magasztalására, stb. De jó, hogy ismerem a Bibliát. Testvérek, amikor te odáig jutsz, hogy nem tudod, miből fizeted ki a gázszámládat, akkor jobb, ha tudod, hogy a gázszámlád ára félre lett téve, már ott az örökké valóságban. Neked, amikor elkezdesz imádkozni és elkéred Istentől a segítséget, akkor bátran hivatkozhatsz erre, hogy Uram, te tudtad, hogy én milyen helyzetbe fogok kerülni. Te tudtad, hamarabb tudtad, mint én. akkor kérlek, hogy ami el van készítve, azt a maga idejébe küld el nekem. Amen. Testvérek, minden el van készítve. Minden. Na most a probléma a következő. Tehát újjászülettünk, óriási volt, betöltekeztünk Szent Szellemmel, első szeretet tüze, stb. Nyelveken szóltunk, remélem még nyelveken is szólunk, nem csak szóltunk a múlt időbe. És akkor az ember azt gondolja, ó, hát ez csodálatos. Igen ám, csak hogy elkezdődnek, jönnek a kihívások. És az ember ilyenkor igen ám, igen csak meglepődik, hogy most mi van. Ezt elfelejtették nekem elmondani az evangélisták. Mondták, hogy gyere Jézushoz, meggyógyulsz, minden problémád megoldódik. Gyere Jézushoz, minden helyre jön, stb. De elfelejtették azt elmondani, hogy aki én utánam jön, tagadja meg magát, és minden nap vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem! És elfelejtették azt elmondani, hogy amikor leülsz házat építeni, akkor mérd fel a költségeket, hogy fel tudod-e építeni azt a házat. És elfelejtették azt elmondani, hogyha neked van 10 000 katonád, és háborúba akarsz menni 20 000 ember ellen, akkor nem célszerűbb esetleg mégiscsak elmenni és megbékülni azzal a 20 000 fős seregnek a vezérével, vagy pedig te olyan okos vagy, hogy a 10 000-rel is le tudod verni a 20 000-et, akkor azt mondom neked, hogy meghajolok előtted. De Jézus nagyon reális volt, tudjátok, Jézus nagyon realista volt többször. És Jézus nagyon világosan elmondta, hogy jobb, ha felméred a költségeket, mielőtt bármilyen döntést hozol.
Amen.
Elfelejtették azt elmondani az evangélisták, hogy amit Pál mondott Athénben, hogy Isten most pedig azt parancsolja mindenkinek mindenütt, hogy térjen meg. Érdekes, ha megnézed az apostolok cselekedeteit. Elmondom neked, sehol nem olvasol olyan igét, hogy gyere Jézushoz, mert minden problémád megoldódik. Egyébként Jézus valóban a kezébe fogja venni a problémáidat. Ez igaz! Ez igaz! Valóban meggyógyultunk az ő sebeiben. Ez igaz, ámen, így van. Valóban Jézus Krisztus gazdag létére, szegény élet éltünk, hogy mi az ő szegénység által meggazdagodjunk. Ámen, igaz. De, testvérek, hadd mondjam el nektek őszintén. Jézus nagyon világosan megmondta a tanítványainak, mielőtt elment erről a földről. Ezen a világon sok nyomorúságotok lesz, de... bízzatok bennem, mert én legyőztem ezt a világot. És ki az, aki legyőzi ezt a világot? Aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, és a mi hitünk legyőzte ezt a világot, a János levélben olvassuk. János 1:5-ben, ha jól tudom. Testvérek, értsétek meg, amikor te megtértél, elkezdődik egy harc az életedbe. Ezért van az, hogy megtérésed előtt iszonyatos pénzed, mennyiségű pénzed volt. Megtérésed után lehet, hogy elveszíted az összeset. De nem áll meg itt a történet, csak te megijedsz, és azt hiszed, hogy véged van. Nincs véged. Megáll itt a történet, te gondolod így, de nem áll meg. Mi történik a megtérés után? Az történik a megtérés után, hogy te azért élsz át időleges veszteségeket a megtérés után, mert Isten fogja az életedet, és elkezdi átállítani egy új pályára. És a régiről való átállás az újra, az mindig veszteségekkel jár. Először! Először! Mi ez az új pálya? Ez a hitnek a pályája. Ez a hitnek a pályája. Ugye, és onnantól, hogy te megtértél, neked rá kell bíznod az egész életedet Istenre. Ez nem azt jelenti, hogy elveszíted a józanságodat, és nem mész el dolgozni, ha esetleg van munkahelyed, vagy mit tudom én. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy rátámaszkodsz teljes súlyoddal Istenre, és tudod azt, hogy az életedben azokat a problémákat, amiket te nem tudsz megoldani, átgördíted rá, mert azt mondja az ige, minden gondotokat az Úrra vessétek, mert neki gondja van rátok. Ugyan igazából ezt így kéne fordítani, hogy minden gondotokat gördítsétek át az Úrra, mert neki gondja van rátok. Tudom, hogy ez az átgördítés, ez néha nagyon nehéz, mert az ember két dolgot tud nagyon nehezen megtenni, megragadni, aztán elengedni. Megragadni akar, amikor elengedni kéne, és elengedni akar, amikor megragadni kéne. De általában nagyon nehezen tudunk megragadni, de ha már megragadtuk, akkor még nagyon nehezen tudunk elengedni. Görcsösen kapaszkodunk abba, amit el kéne engedni. És tulajdonképpen még egy dolgot mondok nektek. Isten megmondta a népnek, hogy neked adtam a földet, tiéd az ígéret földjét. De neked kell oda menned, és harc által kell azt elfoglalnod. Értsd meg, nem jön a sült galamba szádba, bármennyire is várod. Én nagyon várnám, jönne a számba egy nagy sült kacsa, nem tiltakoznék. De nem jön, testvérek, nem jön. Nem jön. Hanem oda kell menni, és el kell foglalni. Ugyanez van a mi életünkben is, testvérek. Isten adott neked fantasztikus kijelentéseket. Isten adott neked fantasztikus ígéreteket. De neked a földön végig kell járnod, végig kell élned a hitnek a harcát. Értsd meg! Hit és békességes tűrés által örököljük az ígéreteket. És itt szoktuk feladni. Itt szoktuk feladni, már az újjászületés után, és ezért ma nézzetek körül, most legyetek őszinték, nézzetek körül, tegnap, mikor én Ibrányban voltam, én nagyon őszintén elmondtam a testvéreknek, figyeljetek, én olyan dolgokat mondok, amit nem fogtok minden nap hallani. Én merek őszintén beszélni, egyrészt úgy se látom, hogy néztek rám, tehát nekem teljesen lényegtelen. A szemetekkel nem tudtok engem megverni, befolyásolni, stb. Hiába nézel így rám, akkor is elmondom, amit az Isten rám bízott. És azt mondom, hogy nézzetek körül, tele van az egyház csecsemő keresztényekkel. Újjászületett, 30-40 éve gyülekezetbe járó óriás bébikkel van tele az egyház. Akik soha nem mentek el az ígéret földjére harcolni. Mert nem akartak harcolni. Egyrészt, mert az evangélista is azt mondta nekik, hogy nem kell harcolni. Másrészt meg ők is gondolják, hogy nem kell harcolni. Így van, majd mások harcolnak. Majd megharcolja helyettem a pásztor, majd a pásztor olvas helyettem Bibliát, a pásztor imádkozik helyettem, a pásztor majd adakozik helyettem, ide a zsebembe, ugye? A pásztor fog Bibliát olvasni, a pásztor fog érted imádkozni, mert azért pásztor. Többek között azért is. De nem fog helyetted imádkozni. És még egy dolgot mondok neked. Igazából a másikért imádkozni, ez mindannyiunknak a feladata. És Jákob, amikor bekerült Lábának a házába, igen nyomorúságos idők következtek rá. Ugyanis amit eddig ő csinált az apjával, meg a testvérével, azt Lábán csinálta meg vele. A kanyhallós Jákob gyereket úgy becsapták, mint a húzat. Első alkalommal, ugye, hogy kezdődik? Beleszeretett Ráhelbe. Na ez egy óriási sztori. Beleszeretett Ráhelbe. Ráhel nagyon szép volt, nagyon gyönyörű volt. Nagyon csodálatos, jó nő lehetett Jákob. Ráhel, bocsánat, igen. Ez valamilyen furcsa elszólás volt. Bocsánat. Ezt megtagadom a Jézus nevében. Szóval jó nő volt Ráhel. És Jákob beleszeretett. És mi történt az el... Ugye megbeszélték Lábánnal, a kitűnő üzletemberrel, hogy 7 évig szolgál Jákob Ráhelért. Én nem tudom, hogy lehetett ez, hogy a sötétségben mi lehetett ott este az éjszaka, de hogy csak reggel ismerte fel a Jákob, hogy ez nem Ráhel, hanem Lea, ezt a mai napig nem értem. Engem így nem tudtak volna becsapni azért, azt azért elmondom. Mert nekem a sötétben vannak más eszközeim, amit tudok használni, amit, amire ugyan egy vakember jobban rá van utalva, hogy használja a kezét, vagy mit tudom én velem megcsinálta volna, rájöttem volna 5 percen belül, hogy te Lea vagy. Úgyhogy le innen, de gyorsan. De Jákobot valahogy mégis becsapták. És tudjátok, szeretném elmondani nektek, hogy ennek a történetnek van egy nagyon fontos üzenete, amivel én úgy érzem, hogy nem fogtok velem egyetérteni, de én nagyon sokat elmélkedtem ezen. Éveken keresztül ez egy visszatérő kérdés volt nálam, sokat foglalkoztam ezzel, és hadd mondjam el nektek, hogy én mire jutottam, hogy mi az üzenet ennek a szakasznak, ennek a történetnek. Én nem mondom azt, hogy amit most mondok, a Szentírás, de azt mondom, hogy ez most nekem jelenleg a meggyőződésem. Figyeljetek ide! Ráhel Jákob választása volt, Lea pedig Isten választása volt. Na, mit szóltok ehhez?
Azt, hogy
ember.
Hát figyeljetek ide, hány olyan történetet tudnék nektek mondani házasságokról? Igazi, istenfélő házasságokról. Hogy hát igazából nekem nem az az asszony, vagy nem az a férfi volt az ideálom, amit én elképzeltem, hanem hát egy teljesen más, és amikor Isten őt hozta elém, akkor hát meglepődtem, hát ő is, meg én is, de mikor összeházasodtunk, akkor megláttuk, hogy ez az Istennek a jó, a tökéletes akarata. Ugye a feleségem, ő egy picit magasabb személy volt az ideája, ilyen 170 fölött, picit izmosabb legyen, stb. De mégis, mikor megismerkedtünk és meglátott engem, úgy belém szeretett, mint a húzat. És hát tudjátok, a feleségem hamarabb tudta, hogy én leszek a férje, csak bölcsasszony volt, nem mondta meg. Megvártam, míg én is rájövök. Hát sok hónap telt el, mire rájöttem, de a feleségem hamarabb tudta, és amikor én megkértem a kezét, ő igent mondott rögtön, azonnal, tehát mindenféle gondolkodás nélkül, és elmesélte nekem, hogy ő tulajdonképpen ezt várta már hónapok óta, mert ő tudta. Istentől tudta. És tulajdonképpen nem én voltam az ideális, külsőleg ez a csodálatos, nem tudom, Alain Delon, vagy nem tudom, milyen neveket hozhatnék, mondjatok valakit, aki írtó jól néz ki.
Gyugyák Balázs.
Igen, hát biztos, nem tudom. És mégis eltelt 18 év, és nem akar elválni tőlem a feleségem. Na, ez mit szóltok? Ez volt, tudjátok, ez volt az Istennek a választása. És Jákobnál tudjátok, mi volt a baj? Jákobnál, és tudjátok, ez a baj sokszor egy újjászületett embereknél, hogy van a mi választásunk, és van az Isten választása. És a kettő ütközik nagyon sokszor. És ilyenkor, tudjátok, hol van a baj? A lelkünkben. A lelkünkben. Ugyanis amikor te újjászülettél, mondok egy titkot neked. A lelked és a tested még nem született újjá. Hol születtél újjá? A szellemedbe. A szellemed született újjá. A szellemed már valóban új teremtés Krisztusban. Viszont a lelkednek át kell mennie egy úgynevezett megszentelődési folyamaton. Ez egy óriási titok, egy paradoxon. Szentek vagyunk már, de mégis meg kell szentelődnünk. Új teremtések vagyunk már, a szellemünkben már Isten úgy lát minket, mint Krisztust, Krisztusban lát minket, valóban megigazultunk, mintha soha nem vétkeztünk volna, de mégis vétkezünk, és ilyenkor van szószólónk az Atyánál, mégis a bűnnel van leszámolni valónk, de miért? Azért, mert még hústestben élünk, és azért, mert még a lelkünk folyamatos változáson megy át. És addig, amíg itt élünk a Földön, addig a bűnnek, a betegségnek, a különböző nyomorúságoknak egyfajta kísértésével mindig számolni kell. De Ez azért van, mert megyünk végig az úton, a megszentelődésnek az útján. Ezt tudomásul kell venni. De a mi életünkben van egy plusz, szenvedni fogunk mi is, csak hogy a szenvedésből mi mindig felettébb győztesen fogunk kijönni. Ez a mi titkunk. Ez a mi titkunk. De tulajdonképpen nagyon sokan, értsétek meg, hogy nagyon sok ember nincs erre ma megtanítva az egyházba, mert nincsen tanítványozás az egyházba. Nem mondják el az embereknek, hogy figyelj ide barátom, amikor újjászülettél, az nem a vég, az nem a utolsó állomás a mennybe, az a létrán az első fok. És neked utána tovább kell menned, és lehet, hogy bekerülsz lábának a házába, ahol, drága barátom, nem a bomba jó nőt, a Ráhelt fogják neked feleségül adni, hanem a Leát. És szerintem egyébként nem lehetett ő se olyan csúnya. Nincs csúnya nő, csak csúnya férfi, szokták mondani. De értsétek meg, és lehet, hogy bekerülsz lábán házába, ahol Leát fogod megkapni. Bizonyán, ez már csak így van. És mindaddig, amíg a te lelked ellenáll, addig nem tudod az áldást felismerni ebbe, mert ebbe áldás van, értsd meg. Áldás van, és tudod, miért van áldás? Mert tudomásul kell venni. Figyelj ide, mondok neked valamit. Te Istené vagy. Nem csinálhatsz azt, amit akarsz. Értsd meg. Belettél sorozva. Tulajdonképpen akaratod ellenére. Mert ugyanis amikor én rászedett az Úr minket, igen, hála Istennek, de figyelj ide, melyikőtök álmodozott az életében arról valaha, hogy én meg fogok térni? Egyikünk se. Az én álmaim nem erről szóltak, hogy meg fogok térni 15 évesen, és 42 évesen itt fogok állni majd egy gyülekezetben prédikálni. Ez a rém álmaimban jelent volna meg esetleg. Ez. És mégis Isten besorozott, megtértem, ez van. És figyelj ide, persze kellett ehhez az én döntésem is, ez igaz, de ennek két fontos üzenete van. Egy, az egyházban nincs önkéntes. Nincs önkéntes katona az egyházban. Ó, mennyi önkéntes jelölt van ma. Önkéntes szolgáló, önkéntes apostol, proféta, minden, tele van az egyház önkéntesekkel. De valójában Isten népébe egyetlen egy önkéntes embert nem fogsz találni. Egyet se. Mindegyiket az Úr hívta el. És mondok még egy érdekes dolgot. Azt mondja az ige a János 5-be, 6-ba, nem tudom, János evangéliumban, azt mondja Jézus, hogy senki nem jöhet hozzám, csak ugye akit az atya vonz. Na most az eredeti görög szövegben ennél sokkal erősebb, brutálisabb kifejezés van. Nem csak azt jelenti, hogy vonzás, hanem kiszakítani, kirángatni, kirántani valahonnan. Tudod, mit csinált az atya? Fogott és kirántott téged. Oda ment, barátom, megfogott, és tokkal vonóval, úgy, ahogy voltál, fogott, és akaratod ellenére kirántott az ördögnek a kezéből. Nem csak egy kis vonzást csinált az atya, hogy gyere ide, gyere fiam, gyere, 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 és akkor húzta előtted a mézes madzagot, hogy hát, ha meggondolod magad. Nem, oda ment, megfogott, és a sötétség hatalmából egy az egybe kirántott téged. Erőszakkal, érted? Fogott Isten, és erővel kirántott téged a sötétségnek a birodalmából. Ez az egyik üzenet. A másik üzenet, mivel Isten ezt megtette veled, vedd tudomásul, hogy nem csinálhatsz azt, amit akarsz. Nem csinálhatsz azt, amit akarsz. De mégis mondok neked valamit. Ha azt csinálod, amit Isten akar, jól fogod benne érezni magad. Ez a titok. Ez a csodálatos, hogy nem csinálhatsz azt, amit akarsz, de amit Isten akar, az annyira jó lesz neked, hogy te tulajdonképpen rá fogsz jönni arra, hogy nincs ennél jobb sehol a világon. Jákobnak ezt kellett megtanulni a 20-akárhány éven keresztül. És persze végül is Ráhel is az övé lett, De annyi problémája lett ebből, mert Ráhel és Lea versengtek egymással. Most hozzám jöjjön be Jákob, most hozzám, most ugye vették, ott adták, vették a mandragóra bogyókat ott egymás között. Állítólag annak valami serkentő hatása volt, én nem tudom, még nem ettem mandragórát, tehát ezt nem próbáltam még ki, de nem tudom, hogy ez hogy volt pontosan, de a lényeg, amit akarok mondani komolyra fordítva, hogy nagyon nehéz, kemény problémái támadtak Jákobnak a következő 20 évben. És az emberek általában így szokták föladni, mert nem akarnak harcolni, nem akarják az ígéret földjét elfoglalni harc által. Odáig eljutnak, hogy Isten nekem adta, és utána elkezdenek kiabálni, hogy de hol van, amit Isten mondott, és az életük végén már el se hiszik. Az életük végén már oda jutnak, hogy talán nem is Isten mondta. Értsd meg, harc van, ez van. Azt mondja Pál Timóteusnak, harcold meg a hit nemes harcát. Sőt, azt mondja, a rólad szóló korábbi proféciák alapján figyeled? Réma alapján, kijelentés alapján. Mert amikor ott proféciát kapott Timóteus, ott nem olyan proféciát kapott, így szól az Úr, nagyon szeretlek téged, drága, egyetlen kincsem, ámen. Hanem ott valami nagyon konkrét profécia, réma ige, élő ige hangzott el. És azt mondja Pál Timóteusnak, most én fordítom így, hogy a rólad szóló korábban ők hallott, amiket hallottál, élő igék, réma igék, proféciák alapján, harcold meg a hitnek a nemes harcát. Mit mond az Efézus 6-ban az ige? Hogy mi vegyétek az Isten kardját, kétélű kardját, ami micsoda? Az Isten beszéde, de mi van az eredeti görög szövegben? Az Isten rémája. Mit jelent a réma? Aktuális beszédet jelent a réma. Miből jön a hit? A rémából jön a hit. Róma 10-et, amikor olvasod, hit hallásból van, hallás pedig Krisztus beszédéből, eredetiben megint csak, Krisztus rémájából, vagy a Krisztusról szóló rémából. Mi az a réma? A réma, a görögben két szó van az igére, a logosz és a réma. A logoszra szoktuk mondani, hogy ez egy általános beszéd. Amit hallasz, ez a folyó beszéd. Hogy most éppen én beszélek. De te, amikor engem figyelsz, és elhiszed, hogy ezen a vak egéren keresztül az Isten szól, és hirtelen hallasz egy mondatot, ami belevágódik a szívedbe, és érzed, hogy ez az enyém.
Amen.
Ez a réma. A rémát jegyezd meg. A rémát írd fel. És a rémán gondolkozzál. És a rémával imádkozzál. Hogyan tudsz a rémával harcolni? Úgyhogy imádkozol a rémával. Értsd meg, a rémával imádkozni kell. És amikor te bajba vagy, nehézségbe vagy, akkor vannak ígéreteid, amikre vissza tudsz nyúlni. Vedd elő ezeket az ígéreteket, és imádkozz az ígéretekkel. És Isten meg fog téged hallgatni. Következő momentum, amit szeretnék kiemelni Jákobnak az életéből. Jákob már végre 20 év után tovább jutott, Isten megáldotta őt, meggazdagította őt, és szólt neki, hogy menjenek haza, ugye menjen vissza arra a földre, ahonnan eljöttek. És Jákob nagyon-nagyon félt. És én nem tudom, hogy Jákob hányszor imádkozott, de azért az sokat mondó, hogy az első valamire való imáját, ami értékes volt Isten előtt, és följegyezték, az 20 év után mondta el, amikor ott a jabbok révénél, mikor átkeltek a patakon, akkor tudjátok, előtte Jákob imádkozott, és nagyon őszintén elmondta Istennek, hogy egy pálcával mentem át itt a Jordánon, ugye? Vagy nem tudom hol, itt, ahol átment, és most óriási vagyonom van, de nagyon-nagyon félek, hogy jön Ézsau, és levágja az anyákat a gyermekekkel együtt. 20 év után ez a kanyhallós, ez a minden hájjal megkent, ez a furfangos, igazi zsidó ember, és ezt nem a jó értelemben, ezt jó értelemben mondom, nem vagyok antiszemita, szeretem a zsidókat, de ezt értsétek jó, ez az igazi zsidó ember, áldja meg az Úr a zsidókat. Végre eljutott oda, hogy megalázta magát, és beismerte, hogy mindaz, amire eljutottam, Uram, az tőled van. De most nagyon félek. És ekkor Jákob ugye átment egy nagyon nagy tusakodáson, tudjátok, ismeritek a történetet, és a vége csodálatos lett, mert Ézsauval megbékéltek. De volt Jákobnál, eljött egy nagyon-nagyon nehéz pillanat, ami sokszor a mi életünkben is, hívő életünkben is eljön. Tudjátok, nagyon-nagyon sokszor vannak a szívünkben ilyen kis ilyen rejtett kis bálványok ott a szívünk mélyén, ott ilyen kis rejtett dolgok. És nem könnyű erről beszélni, de meg fogjátok érteni. Egyrészt Ráhelnél volt egy probléma, ami Leánál nem volt. Ráhelnél az volt a probléma, hogy ellopta otthonról az apjának a házi bálványát, és ez azt mutatja, hogy a Lábán családjában bálványimádás is volt. Nagyon érdekes, hogy amikor Jákob és Lábán szövetséget kötöttek, akkor olvassátok el, nézzétek meg, Jákob mire hivatkozott? Ábrahám és Izsák félelmetes istenére, Lábán pedig mit mondott? Ő a Nákhornak az istenére hivatkozott. Itt valami probléma volt az Isten képpel Lábánnál. Jákobnál is, csak hogy Jákobnak, mivel volt Istennel találkozása, ezért Jákobnak az életébe a nyomorúságokon keresztül Isten elkezdett dolgozni azon, hogy ez az Isten kép megváltozzon. De Nákhornál, Lábánnál ez nem történt meg, és ő Nákhornak, ugye azt mondta, Lábán atya volt?
Igen.
Nákhornak az Istenére hivatkozott. Ez azt mutatja, hogy figyeljetek ide, nem mindegy, hogy a családba te, mint atya, te, mint szülő, milyen Isten képet közvetítesz a gyerekeid felé. Érted, amiről beszélek? És a Nákhor közvetített egy rossz istenképet, és erre az Istenre hivatkozott a Lábán, amikor szövetséget kötöttek. Ő azt mondta, hogy a Nákhor istenére arra hivatkozott, és ennek része volt a bálványimádás, mert amikor a házi bálványt a Ráhel ellopta a Lábántól, az apjától, akkor nagyon érdekes, hogy Lábán tűvétett mindent, hogy megtalálja ezt a házi bálványt. Ennek óriási szellemi jelentősége volt. A másik pedig, hogy ez a bálvány Ráhelnek a szívébe is benne volt. Azért merem ezt bátran kijelenteni, mert ha nem lett volna benne, akkor nem lopta volna el az apjától. Ugyanis Ráhel abban hitt, hogyha ezt ellopja otthonról, akkor az apja, Lábán, ettől meg fog gyengülni. Hát különben másképp miért lopta volna el? Hát nem azért lopta csak el, hogy valami fricskát nyomjon az orra alá, hogy nesze itt a bálványod nálam. Nem, higgyétek el, az ókori emberek a szellemvilágban sokkal jobban hittek, mint mi. Ebben volt babonaság is, meg hülyeségek is voltak, de jobban hittek, mint mi, mert tudták, hogy működik. És valamilyen szinten a bálványimádás is működik, az más, hogy az egy ördögi dolog, az egyértelmű, de valamilyen szintig működik. És Ráhel elhozta a bálványt otthonról, és mit csinált? Rátette a nyerget, és ráült, és arra hivatkozott, hogy amikor a Lábán kereste a bálványt, hogy bocsáss meg, nem tudok fölállni, mert asszonyok baja van rajtam. Volt egy probléma. Jákob kimondott egy szót. A szónak hatalma van. Mit mondott Jákob? Akinél a bálványt megtalálod, halljon meg. És Jákob nem tudta, mit mond. De a szó beindult, és Ráhel belehalt a szülésbe. Ezzel két legyet ütött Isten egy csapásra. Nem mondom, hogy ez Istentől volt, de ennek meg kellett történnie. Egyrészt Ráhel meghalt, mert a Jákobnak a tekintélye alatt volt, és a Jákob nem volt báványimádó ember, és a Jákob tekintélye alatt neki nem lett volna szabad bálványt imádnia, azt a bálványszobrot elhoznia. Aztán meghalt Ráhel, mert ez a bálványimádás benne volt, és ez nagyon veszélyes. Tehát amikor a szellemvilágban történnek dolgok, testvérek, nagyon veszélyes, bele lehet halni, értsétek meg. Másrészt Jákobnak a szívébe is volt egy bálvány. Úgy hívták, hogy Ráhel. A szerelem. Én nem mondom, hogy rossz dolog a szerelem. Én is szerelmes voltam a feleségemben, mikor megismerkedtünk. Ő is szerelmes volt belém. Adrenalin az olyan magasan volt, hogy hú, de tudjátok, mi a jegyesség alatt rengeteget beszélgettünk. Amíg mások csókolóztak a jegyesség alatt, addig mi beszélgettünk. Nem mondom, hogy ez egy rossz dolog, mi aztán, amikor összeházasodtunk, beleadtunk apait, anyait, de a jegyesség alatt beszélgettünk, és tudjátok miért? Mert tudtuk azt, hogy el fognak jönni a viharok a házasságunkba, és nincs olyan szerelem, ami azt a vihart kiállná. Rájöttünk arra, hogy az érzelmekre, a szerelemre nem tudunk építkezni. Mire tudod a házasságodat felépíteni? Isten beszédére. Isten igéjére. És a Lea erre lett volna a Jákobnak egy jó eszköz. A Ráhel az a szerelem volt. Ráhelből is lett áldás, mert Isten szerette Jákobot, és lett belőle egy József, és lett belőle egy Benjamin, de veszítenie kellett Jákobnak.
Júda.
De azok a szolgálóktól születtek, nem? A Bilha meg az Irba.
Igen.
Kettő volt, József és Benyámin. Mert a többiek, mert úgy volt, hogy a Ráhel is odaadta a szolgálóját a Jákobnak, és a Lea is. Ugye, mert tudod, versengés volt közöttük. De amit ki akarok ebből hozni, tehát áldás lett a dologból, de az áldásban halál is volt az áldásban. És tudjátok, elmondok nektek egy titkot. Ha fel akarsz támadni, előtte meg kell halnod. Ezt nem tudom, hogy kinél mit jelent, de majd a maga idejében az Úr ezt meg fogja neked mutatni. Hogy a te életedbe mik azok a dolgok, aminek el kell halnia ahhoz, hogy átkerüljél a feltámadásnak a tartományába. Mert mi nekünk a feltámadás tartományába kell élnünk. Ahhoz, hogy Jézus élete láthatóvá legyen bennünk, ahhoz Jézus halálán is át kell mennünk bizonyos értelemben. És át is mentünk, mert amikor a Golgotán ő meghalt, akkor ő nem csak te érted halt meg, hanem te is meghaltál vele együtt. Eztről beszél a Róma levél, hogy meghaltunk vele együtt, és feltámadtunk vele együtt. Kérlek benneteket, hogy egy 5-6 percet adjatok még nekem, jó? És hamarosan befejezem. De azért akartam erről beszélni, és azért akarok erről beszélni, mert amikor azt olvasod a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, a 21-es versben, hogy Jákob, a haldokló Jákob hit által, a botja végére támaszkodva hit által áldotta meg József fiait, ez már nem ugyanaz a Jákob volt, mint aki elkezdte a pályáját évtizedekkel ezelőtt. Ez már az a Jákob volt, aki találkozott az Isten dicsőségével. És ott volt Isten dicsősége és Isten jelenléte az életében. Ez már az a Jákob volt, aki amikor kimondott egy szót, abban hatalom volt. Abban erő volt. Az olyan proféciákat mondott Jákob, ami ezredekre meghatározta a 12 törzsnek a sorsát, egész Izrael sorsát, sőt tovább mondom, a mi sorsunkat is. A mi sorsunkat is, bizony. Mi sorsunkat is. Ez csodálatos, és tudjátok, én ezért haragszom idézőjelbe ezekre az önjelölt profétákra, akik össze-vissza járják az országot és a világot, és emberekre teszik fűre fára a kezüket, és össze-vissza hetet havat összehordanak mindent. Szeretném feltenni nekik olyan szívesen azt a kérdést. Átmentek azon, amin Jákob? Megharcolták a hit harcát? Persze, én tudom, működik a profétás ajándék, ha nem erről beszélek. De te is tudod, hogy milyen az, amikor kiáll egy ige hirdető, és beszél, és érzed, hogy csak üres szavak, semmi más. Üres szavak és semmi más. És tudod, milyen az, amikor kiáll egy ige hirdető, és beszél, és érzed, hogy olyan erő jön belőle, ami mögött ott van az ő egész élete. Ott vannak a könnyei, amiket elsírt. Ott van az odaszánása. Ott vannak a nehéz pillanatai. Ott van az öröme, a bánata. Nem csak az van ott, hogy ő hétköznap olvasta a Bibliát, és készült, és talált valami igét, és abból kihozott valami jót, hanem ott van mindene. Mert amikor beszélek, én szellemet közvetítek. Érted? Ne arra figyelj, amit mondok, hanem arra figyelj, ahogy mondom. Arra figyelj az a szellem, ami jön belőlem. Én hiszem, hogy Isten szelleme. Talán nem vagyok nagyképű. Én hiszem, hogy Isten szelleme. Tudjátok, amikor én meghallgatok egy, belehallgatok egy ilyen, vannak ezek a YouTube huszárok, akiket úgy fölkap a média, és akkor a YouTube-on nyomják a szöveget, hetet havat összehordanak, vannak közöttük értékes testvérek is, ne értsetek félre, de sokszor figyelem az ige hirdetésüket, és érzem, hogy nem az a lényeg, amit mond, hanem amit nem mond el. És amit nem mond el, az is átjön. Csak hogy jön át? Szellemben. És érzem, hogy amit nem mond el, az veszélyes. Az veszélyes. Mert valaki beszippantja, iszik abból a szellemből, eszik-iszik abból a szellemből, és nem tudja, hogy miért ment tönkre a házasság a pár éven belül. Például meghallgatsz egy paráznat, tisztátalan embert, aki már a nem tudom hányadik házasság törésében van, negyedik, ötödik feleségével van, és még mindig tanít, még mindig prédikál, és te ő rajta növekedsz, akarsz felnövekedni, csodálkozni fogsz, hogy pár év múlva tönkre megy a házassága. Tehát persze, hát beittál egy olyan szellemet, ami utána elkezd munkálkodni az életedbe, és a környezetedbe, és minden szét megy körülötted, átok alá kerül minden. De ugyanez van fordítva. Hallgatsz egy áldott embert, hallgatsz egy Isten emberét, és egy Isten emberén keresztül növekedsz föl. És komolyan veszed, amit ő mond. Nem azért, mert ő az Isten embere, hanem mert réma jön a száján keresztül, élő ige. Azt veszed észre, hogy körülötted kezdenek jobban menni a dolgok. Azt veszed észre, hogy megváltozik a házasságod. Nem egyik pillanatra a másikra, de érzed, hogy valami már kezd történni. Azt veszed észre, hogy az anyagi életedbe jönnek be a dolgok. Azt veszed észre, hogy jobban oda tudod szánni magad az Úrnak. Jobban oda tudod szánni magad a családodnak, a gyülekezetednek. A munkádat jobban, bölcsebben el tudod végezni. Áldott emberek társasága áldást hoz a számodra. Átkozott emberek társasága átkot hoz a számodra. Ez így működik. És tudjátok, nem olvassuk fel már ezt az igét, csak hivatkozok rá, és akkor ezzel befejezem. A mi választásunk, vagy Isten választása, ugye ezt említettem. Hát az Efézus 2-ből egyértelműen kiderül, Efézus 2, 1-től 10-ig, ezt majd otthon olvassátok el. Ugye azt mondja, hogy ti is egykor, akik halottak voltatok, és ugye a levegőbeli fejedelemségeknek az uralma alatt voltatok, stb. Megelevenített benneteket Isten kegyelemből, hit által, stb. Ugye ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka. Magyarul mi történt? Átéltétek az újjászületést. És utána a Efézus 2:10 arról beszél, hogy mi az ő alkotása vagyunk. Mire vagyunk az ő alkotása? Te, igen, Krisztus képére, de miért? Az előre elkészített jó cselekedetekre. Hogy azokban járjunk. Tehát, miben jársz? Isten választásában. Előre elkészített Isten választásában. Isten, amiket ő cselekedeteket előre elkészített. Nem a te választásodban, amit te magadnak előre el akarsz készíteni, hogy kit veszel el, hova mész dolgozni, hova költözöl, mit csinálsz, hanem mibe? Isten választásában. Amit ő előre elkészített neked, mint új teremtésnek, mint az ő alkotásának, akit Krisztus képére alkotott meg. Még egy utolsó mondat, ezt nem tudom, miért fogom most mondani, de elmondom. Hányan kaptátok meg a Szent Szellem keresztséget, akik tudtok nyelveken imádkozni? Imádkozzatok sokat, 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 nagyon sokat nyelveken. Kenneth Hagin azt mondja, hogy az ő életében két dolog volt, ami kulcs volt az életében. A nyelveken szólás és az igén való elmélkedés.
Amen.
Nyelveken szólás, igén való elmélkedés. Érdekes, hogy akik a hitmozgalomban, én nagyon tisztelem a hitmozgalmat, tudom, hogy a hitmozgalomban sok túlkapás is van, hát melyikben nincsen, azért ezt hozzáteszem, karizmatikus mozgalomban is akkora túlkapások vannak, hogy csak na. Tudom, hogy van a hitmozgalomban is, de a hitmozgalom az a mennyből jött létre. A hitmozgalom Isten akaratából jött létre. Kenneth Hagin, Kenyon és a többiek, akik voltak, vannak a hitmozgalomban, tudom, hogy elkövettek hibákat is, de ők amik isteni kijelentéseket osztottak meg az egyházzal. És ezeket értékelni, becsülni kell. És általában Kenneth Haginnél olvastam, de más ilyen hittanítóknál is olvastam, mindegyikőjük rájött erre a két kulcsra. Nyelveken szólás és igén való elmélkedés. Nyelveken szólás, igén való elmélkedés. Nyelveken szólás, igén való elmélkedés. Miért a nyelveken szólás? Azért, mert amikor nyelveken szólsz, tudod, mit csinálsz, amikor nyelveken szólsz? Istennel beszélsz, magadat épített szellembe, de van még egy, Isten tervét imádkozott ki. Amit még te se tudsz, hogy mi, de Isten tudja, és amikor nyelveken szólsz, rajtad keresztül Isten kiimádkozza az ő tervét. Szólj nyelveken! Minél többet! Szólj nyelveken! Szólj nyelveken! Imádkozz nyelveken! Ha van üres járatú időd, akkor ülj le, és azt a fél órát, egy órát, ne sajnáld arra, hogy nyelveken imádkozol. Nem baj, ha nem érted, ne törődj vele. Majd megadja a magyarázatot az Úr a maga idejében, amikor kell. De én elmondom neked, nagyon sokszor volt az életemben, mikor nem tudtam már más csinálni, mert egyszerűen úgy voltam, mert nem tudok imádkozni, olyan kétségbe esett helyzetben voltam. Nyelveken imádkoztam. Egy órát, két órát. Még olyan is volt, hogy három órát. Sok időm volt akkor. A nyelveken szólás olyan szinten be tud vinni Istennek a jelenlétébe, hogy te azt el se tudod képzelni. Ugyanis ilyenkor szellem beszél a szellemmel. Nem a te önző lelked beszél, mert a lelkünk sokszor nagyon önző. Azért kell a lelkünknek és az elménknek megújuláson átmennie. A gondolkodásmódunknak azért kell átmennie a megújuláson, mert nagyon önző emberek vagyunk. De mikor szellemben imádkozunk, nyelveken, a szellem kikerüli az elménket, kikerüli a lelkünket. És a nyelveken mondott ima, a szellemi ima, az biztos, hogy Isten akaratából elmondott ima. Az biztos. És ezt az imát Isten mindig meghallgatja. Álljunk fel, testvérek, jó? Ez volt az én üzenetem ma, tehát két pont van, egy kezdet és egy végpont. A kezdet pont az Istennel való találkozás, A végpont pedig az, amikor igazán szellemi emberré válsz, mint Jákob. És már valódi áldást tudsz közvetíteni. Tudsz közvetíteni most is valódi áldást, ne érts félre, de te tudod, hogy én miről beszélek. Más az, amikor már egy érett ember vagy. Egy érett ember nagyon komoly áldást tud közvetíteni. Egy érett ember, amikor az megszólal, mond három mondatot, annak súlya van. Annak olyan súlya van, barátom, hogy még az ég is leszakad olyankor. Olyan súlya van. És ehhez az Isten dicsőségével kell találkoznunk. És Isten, hidd el, nem tudom, hogy nehéz elhinni ma, 2018-ban, nagyon nehéz elhinni, de Isten ilyen emberré akar tenni bennünket. Még egy utolsó példa, amikor Jákob találkozott a fáraóval Egyiptomban. Jákob méltósággal ment be a fáraóhoz, és méltósággal jött ki a fáraó elől. És azt olvassuk, hogy Jákob megáldotta a fáraó. És tudod, mit mondok neked? Hidd el, a fáraó tudta, hogy Jákob nagyobb, mint ő.
Amen.
Pedig egész Egyiptom a fáraóé volt. Jákobnak nem volt semmi, hát egy jövevény volt Egyiptomban. Persze megkapott mindent a fáraótól is, de a fáraó tudta, hogy Jákob nagyobb, mint én. Jákob nagyobb volt, mint a fáraó. Azért, mert Isten hatalmas munkát végzett el benne. És Isten benned is hatalmas munkát akar végezni, de engedj neki. Imádkozzunk, jó? Mennyei Atyám, a Jézus nevében köszönöm neked ezt a mai napot. Imádkozzatok ti is, nyelveken, nyugodtan, engedd el magad, imádkozz testvérem, az Úr áldjon meg, gyülekezetben vagy, imádkozzál. Mennyei Atyám, hálát adok neked a Jézus nevében a mai alkalomért. Köszönöm neked, hogy ma megáldottál bennünket, és adtál nekünk rémát, élő igét, élő kenyeret. Megáldottál bennünket, Uram. Uram Istenem, én imádkozom hozzád, hogy a kezdettől el tudjunk jutni a végig. Imádkozom hozzád, Uram Istenem, hogy a pályánkat be tudjuk futni, Uram. Imádkozom hozzád, hogy ne hulljunk el, ne terüljünk el a pusztába, Uram. Hanem olyanok legyünk, akikben a kedvedet leled, Uram. Akik végig megfutjuk a pályánkat. Köszönjük, Uram, hogy a bizonyságtételek fellegei vesznek körül minket. Olyan emberek jártak már előttünk az egyházban, Ó és Új Szövetségben egyaránt, akik befutották a pályájukat, és az életünk bizonysága mi számunkra, inspiráló bizonyság, hogy felnézzünk Jézusra, ne rájuk nézzünk, hanem Jézusra. Felnézzünk Jézusra, és fussunk egyenesen a cél felé, és kitartóan küzdjünk a versenypályán. Hálát adok neked ezért, Atyám. Kérlek, Uram, áld meg ezt a gyülekezetet egy új, friss erővel, egy új, friss kenettel. Gyógyítsd meg a betegeket, Uram. Kérlek, hogy akik most esetleg alvó állapotban vannak, megszomorodtak, megkeseredtek, akár depresszióban vannak, újítsd meg, elevenítsd meg őket, Uram, a Jézus nevében, a Szent Szellem által. Köszönöm, Uram, hogy itt vagy közöttünk. Köszönöm, hogy itt van a Te keneted, a Te jelenléted, Uram. Érzem a Te jelenlétedet, Istenem. Hálát adok a Te szellemedért, aki itt van közöttünk. Töltsd be az én testvéreimet, Szent Szellem. Töltsd be az én drága testvéreimet. Áldott vagy, Urunk. Áldott vagy, Istenem. Dicsőség neked, Uram. Minden dicsőség a Tied. Érzitek Isten szellemének a jelenlétét? Én érzem, hogy itt van a levegőben, atmoszférában Isten jelenléte. Dicsőség neked, Uram. Gyere, pásztor, átadom neked a mikrofont.